Imádkozzunk. Jézus megváltó, csodálatos Istenünk vagy. Köszönjük, Atyánk, hogy kitárt karokkal vársz bennünket, és hogy jöhetünk te hozzád. Köszönjük ezt a szép éneket, és az összes éneket, amit énekelhettünk, hogy felemelhettük a mi hangunkat, és reméljük a szívünket is te hozzád. És itt előkészítettél bennünket arra, hogy puhítsd a szívünket, hogy befogadjuk a te üzenetedet, a te szavadat. Hálás vagyok neked azért, hogy itt állhatok. Köszönöm neked, hogy sokunk imádságát hallgattad meg azáltal, hogy megerősítettél, hogy ezt a szolgálatot elvégezhessem, és legyen tiéd minden dicsőség. És legyél te az, aki rajtam keresztül, erőtlen emberi szavakon keresztül mégis hatalmasan szólsz. Olyan jó tudni, hogy hatalmas Isten vagy, és te mindannyiunkat egyenként ismersz. És szólsz hozzánk, és tudod, hogy mivel jöttünk, milyen örömökkel, terhekkel vagyunk itt, milyen gondolatok dúlnak, cikáznak a fejünkben. Kérünk, hogy szólj hozzánk, erősíts meg bennünket, újíts meg minket, erősítsd a hitünket, és valóban szeretnénk téged egyre jobban megismerni. Köszönjük, hogy kijelented magadat, Jézus. Amen. Folytatjuk azt a sorozatot, amiben most benne vagyunk itt a nyári időszakban, ugye ez a János 8 és 9. fejezetei, és abban a 8. fejezetnél tartunk, a 8. fejezet 30-tól a 36. verséig olvasom az igéket. Amikor ezt mondta, sokan hittek Jézusban. Én most más fordítást fogok úgyis olvasni, de lehet, hogy ki lesz vetítve, és az is jó lesz. Azután Jézus azokhoz fordult, akik hittek benne. Ha ragaszkodtok a tanításomhoz, engedelmeskedtek a szavamnak, és annak megfelelően éltek, akkor valóban a tanítványaim vagytok. Akkor majd megismeritek az igazságot, az igazság pedig megszabadít titeket. Azok így válaszoltak. Mi Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha nem voltunk rabszolgák. Miért mondod, hogy meg fogunk szabadulni? Jézus így válaszolt. Igazán mondom nektek, ha valaki bűnben él, az a bűn rabszolgája. A rabszolga nem marad örökre a családban, csak a fiú. Ezért, ha a fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Évekkel ezelőtt elhatároztuk Vikivel, hogy a gyerekek, ahogy nőnek föl, elmegyünk majd velük kempingezni, hogy egy kicsit érezzék azt, hogy milyen kint lenni a sátorban, milyen matracon aludni, meg ilyen hasonló dolgok, kicsit így a nomád életmódhoz hozzászokni, úgyhogy aztán 19-ben elmentünk először kempingezni, és ez akkor volt Illés egy éves, meg a többiek is kisebbek. 2020-ban a tök véletlenül kiderült, hogy a Ferenci család is ugyanoda mentek, ugyanarra az időpontra, ugyanabba a kempingbe, tehát akkor még egy hetet is együtt töltöttünk, és ott mai napig a gyerekek emlékeznek arra a közös sütögetésre, grillezésre ott a végén, szóval nagy élmény volt. És most a héten is egy pár napra eljutottunk 4 év után, mert egyébként 2020-ban voltunk utoljára, nem tudom, Gábor, ti mikor kempingeztetek utoljára, de jó volt így 4 év után. És van egy kis Balatonakaréban voltunk, a Balaton turisztnak a kempingjében, ott van egy kis prospektus, amit kinyit az ember, és akkor olvastam a szöveget, hogy a kempingezés, azt mondja, az egy életérzés. Lehetőséget kínál a természet szeretetére, testi és lelki egészség megőrzésére, a relaxációra és a kikapcsolódásra. Az érzés mindig ugyanaz, a szabadság és a felhőtlen kikapcsolódás. Valóban ezt éreztük, felhőtlen volt az idő, marha meleg volt. Tehát sátorban még melegebb volt, tényleg 42, meg nem tudom hány fok, tűző napon, úgyhogy délután jó volt. És jó volt, hogy aztán egyik, azt hiszem, keddi nap csörgött a telefon, mert a Dávid felhívott, hogy úgy hallottam, hogy a Balatonon vagytok, mi is a Balatonon vagyunk. Ú, de jó, mondom, délután olyan meleg van a sátorban, akkor átugranánk. Úgyhogy akkor találkoztunk velük a Balatonon, úgyhogy még komolyan vettük, amit a Dani hirdettél, hogy spontán találkozzunk ugye így a gyülekezetben, hogyha spontán a Balatonon találkozunk. Szóval jó volt együtt, és felhőtlen kikapcsolódás, szabadság, tényleg egy életérzés ez a kempingezés. Egészen más sátorban lenni, meg úgy reggelizni kint a szabad ég alatt, vagy ha éppen esik az eső, akkor benne a sátorban. De ez egy nagyon-nagyon-nagyon különleges dolog. És azon gondolkodtam, hogy milyen életérzés kapcsolódik a kereszténységhez. Ugye, hogyha azt halljuk, vagy azt hallják a világban, vagy ha velünk találkoznak, és elmondjuk, hogy mi keresztények vagyunk, gyülekezetben járunk, akkor az embereknek milyen életérzésük, milyen érzés kapcsolódik ugye ehhez? Ez talán a szabadság, meg a felhőtlen kikapcsolódásé? Vagy esetleg azon gondolkodom, hogy általában azt szokott, hogy na,
ugye ezek keresztjének, akkor itt szabályok vannak, ugye? Akkor itt nem lehet örülni, ugye ez azt jelenti, hogy nincsen, nem isznak sört, ugye, meg nem isznak pálinkát, ugye ez is többször, hogy te keresztjén vagy, akkor nem iszol, ugye? Tehát ugye egy ilyen kapcsolódó gondolatok vannak, szigorúság van, templomok jutnak az eszébe az embereknek, sok turistával. Aztán az, hogy ők biztos imádkoznak, vagy szoktak ilyet, és na, akkor ők szent fazekak, ugye ezek, akik úgy mindent így túl komolyan vesznek, meg ítélkezők, vagy éppen a képmutatás. Szerintem az az első rendű, ami leginkább sokszor eszükbe jut az embereknek, hogyha azt mondják, hogy keresztjének. Persze nem akarok igazságtalan lenni, mert ez a negatív oldala, de nem csak negatív életérzések jutnak az embereknek az eszébe, hanem az is, hogyha egy keresztjénre gondolnak, sokan beszélnek, igen, az azt jelenti, hogy azok a keresztjének szeretik egymást. Ők becsületesek a munkájukban, nagy családjuk van, ugye ez is szokott lenni, hogyha keresztjén, akkor nagy családjuk van, ez valakinél előny, valakinél nem persze, de ugye ez is hozzá kapcsolódik, hogy mernek vállalni, ugye akár több gyereket, vidámak, segítőkészek, örülnek, pozitívan látják az életet. Ti is gondolkodjatok ezen el, hogy milyen életérzés kapcsolódik a tanítványsághoz és a kereszténységhez, hiszen Jézus maga is nagyon sokat beszélt arról, hogy hogyan és mint lehet felismerni az ő tanítványait. És ebben a felolvasott ige szakaszban, amiben most haladunk, itt a János evangéliumában olvasunk egy ilyet, amikor azt mondja Jézus, hogy akik szabadok a bűntől, akik ismerik az igazságot, és akik engedelmeskednek az igének, azok a tanítványaim. Azt mondja Jézus, ők az igazi tanítványaim. Ők azok, akik engem követnek. Később a János 13.35-ben olvassuk azt a klasszikus, nagyon szép megfogalmazást, amit sokszor idézünk is, van egy szép ének is, amit szoktunk énekelni, hogy ahogy arról ismer meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, mondja Jézus, hogy szeretitek egymást. Ugye a Francis Schaeffernek van egy ilyen könyve, meg is lehet vásárolni, hogy ismertető jelük a szeretet. Valóban Jézus azt mondja, hogy arról ismerszik meg, Jézus tanítványa szeretik egymást. És ez összecseng azzal, amit az Ószövetség, az Új Szövetség egyaránt megerősít és kihangsúlyoz, hogy a nagy parancsolat nem más, mint szeretni Istent és szeretni egymást. És ez nagyon fontos, ez az ismertetőjel és ez a jellemzés. És többször figyelmeztette Jézus az őt hallgatókat, hogy főleg a hegyi beszédben olvasunk erről, hogy nem elég azt mondani, hogy Uram, Uram, ugye már nagyon sokan, Uram, Uram, hát a te nevedben gyógyítottunk, ugye mondja, a te nevedben prédikáltunk, a te nevedben tettünk csodákat, hát akkor ugye nekünk akkor ott lesz a helyünk a mennyben. És akkor azt mondja, hogy Jézus, hogy nem elég az Uram, Uram, csak az megy be a mennyek országába, aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. Nem elég látszólag, vagy szavak szintjén azt vallani, hogy tanítványok vagyunk, hanem azt a mennyi atyánk akaratának a megcselekvésében mutatkozik meg. Tehát így módon a tanítványság az persze több, mint egy életérzés. A tanítványság az egy életstílus. A tanítványság egy életvitel. A tanítványság az elhívással kezdődik. És az elhívás arra, hogy közösségben vagyunk az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel, és Isten bevon, elhív bennünket a vele való életközösségre. És ez a tanítványság, ez valóban abban az időben azt jelentette, hogy valaki megkereste a mestert, hogy szeretne a tanítványa lenni, és akkor ő oda költözött hozzá, olvassuk az evangéliumokban is, mikor oda megy András is, Péter is, ugye, hogy mester, hol laksz? És akkor ugye elhívta őket, és ott maradtak náluk estig. Tehát ez egy nagyon szoros életközösséget jelentett, nem csak most, hogy akkor tanórákat hallgatunk egy mestertől, hanem valóban ott laktak, és látták a mestert, hogy hogyan eszik, hogyan alszik, meg hogyan éli az életét, nem csak, hogy hogyan tanít. Ez tényleg egy éles stílus jelentett. De ami nagyon különböző volt, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Ebben nagy különbség, hogy nem a tanítványok választották, mint akkor a mesterüket, hanem a mester választotta ki a tanítványokat. Ő hívta, és ez ma sincs másképp, hogy az Isten elhívja az övéit, és ez az elhívással kezdődik minden, amikor ő megszólít bennünket, és elhív. És ezért nagyon jó az, amit ismétel Pál apostol a leveleiben is, hogy az Isten ország az nem beszédben áll, hanem erőben. Hogy nem abban áll, hogy beszélünk arról, hogy milyen jó kereszténynek lenni, meg milyen szép alapigazságok vannak, hogy, hogy Jézust követni mit jelent. Nagyon sokan mondják, én nem olvastam Gandhit, meg ilyen nagy embereket, de hogy a hegyi beszéd és Jézus tanítás az egy ilyen kedvenc írása volt, amit ő komolyan vett. De nagyon sokan komolyan veszik Jézus tanításait, és mégsem tanítványai. Csak egy jó példának tekintik őt, és egy erkölcsi tanítónak, ugye. De ez a tanítványság tehát több. Hát miről szól ez a tanítványság? Ezt vegyük most végig, és nézzük meg, hogy van egy nagy akadály ennek az útjába, és mindennek az útjába. Van egy kis történet, amikor hazamegy a gyerek, és elmondja az Isten tiszteletről, és megkérdezi az apukája, hogy na, miről prédikált a pap? Erre a fiú azt mondja, hogy hát a bűnről. És mit mondott róla? Hát helytelenítette. Ugye sokszor így megállunk ezen a szinten, hogy hát a bűn, igen, az nem egy jó dolog. Tudjuk, hogy a bűn az bűn, de nagyon sokszor elbagatelizáljuk a bűnt, és nagyon sokszor megmagyarázzuk azt. Nem tudom, ti hogy vagytok, én nagyon sokféle zenét szeretek hallgatni, nem csak keresztény zenéket, és szeretem a Zoránt, régen is sokat hallgattam, vagy régen többet hallgattam, és a Zoránnak van egy száma, ami arról szól, hogy ne szólj rám, és direkt megkerestem a szövegét egy pár sornak, azt mondja, csak egyszer hadd beszéljek én, nem vita tárgya ez a tény, megnézek minden csinos lányt, de ez sosem bűn egy fiúnál. Ne szólj rám, ez csak egy villanás, úgysem kell nekem más, ne szólj rám, akkor sem, ha ez bánt, és ne várj változást. Ezt énekli Zorán, nagyon jó az ének egyébként, az maga de a szöveg ugye, hogy belemászik az embernek a fülébe, ugye, ez sosem bűn egy fiúnál, ne szólj rám, még akkor sem bánt. Tehát, hogy ezek az igazságok, amik egy éneken keresztül, egy szövegen keresztül is azt suttogják, hogy vannak bizonyos bűnök, amik megtűrt bűnök, ugye, amikre ne szóljunk egymásra. Úgy szépen te is el vagy vele, én is el vagyok vele. És ez például egy ilyen dolog, hogy megnézni minden csinos lányt, ez nem számít, egy fiúnál ez nem. De lehetne sorolni, de most ugye hoztam egy világi példát. Ismerős szerintem mindannyiunknak. Akár leginkább világi környezetben, mert tényleg nekünk előnyünk van keresztényként, mert mi valóban Isten igéjéből tudjuk azt, hogy a bűn az pusztít és rombol, és az annak milyen következménye vannak, de a világ is érzi, akik nem tartoznak Istenhez, és nem tudnak vele mit kezdeni, azaz de. Látjátok, mit akarnak vele kezdeni? Lekicsinyelni a bűnt, megmagyarázni a bűnt. Azt mondani, hogy ez nem bűn, ugye ez elfogadott dolog. Mindenki lop a gyárba, vagy lopott régen, vagy lehet, hogy most is. Ez elfogadott. Te is lopsz, én is lopok, ő is lop. Mindenki hazavitte régen a csavart, mindenki hazavitte a búzát, úgy etette a disznóit, stb. Ezt vidéken mai napig lehet hallani idősektől. És ez annyira megszokott dolog, hogy most már hallottam azért, hogy most már ilyet nem lehet csinálni, változtak az idők, most már másképp mennek a dolgok, de ugye ez elfogadott volt. És ezt mindenki tudta, és ezt mindenki elfogadta. Bűn, hát természetesen bűn, de nem számított olyan nagynak. Nagyon sokszor nem látjuk, vakok vagyunk arra, mint ahogy itt a zsidók is. Amikor beszél erről Jézus, hogy az igazság megszabadít titeket, akkor azt mondják nekik, hogy mi Ábrahám leszármazottjai vagyunk. Mi sosem voltunk rabszolgák. Miért mondod nekünk azt, hogy szabadok legyünk? Hát mi nem vagyunk rabszolgák. Két dolgot kell ebben meglátni, és érdemes figyelni, és ránézni, hogy milyen érdekes, hogy mennyire vakok ezek a zsidók. Hogy ők sosem voltak a rabszolgák? Hát Egyiptomból szabadította ki őket Isten. Aztán a babiloni fogságban is voltak, ott is voltak rabok. Meg most a rómaiak uralkodnak fölöttük, most is rabok. És akár azt mondják Jézusnak, hogy mi nem voltunk rabok. Mi soha nem voltunk rabok. Ugye ilyen az emberi természet. Hogy ha valaki azt mondja neki, hogy rab vagy, akkor simán meg tudja magyarázni magának, és vak arra, hogy nem, én nem vagyok rab. Én egyáltalán nem. Nem is voltam soha. Márpedig a történelmük a zsidóknak mutatja. Tehát ez sem igaz, ugye ez a büszkeség, hogy mi Ábrahám leszármazottjai vagyunk. Mi vagyunk azok, akik a szabadtól származunk. Vak az ember, a büszkeség megvakít bennünket. De amiről itt a sorozatunk címe is árulkodik, hogy a valóság két oldala, itt is látjuk, hogy a valóságnak két szintje van. A zsidók a látható dolgokra, a fizikai dolgokra tekintenek. Mi nem vagyunk rabok. Hát szabadon jövünk, megyünk, nem vagyunk rabszolgák. De Jézus nem erről beszélt. Ő a lelki valóságról, a valóságnak a lelki oldaláról beszélt. Nem azról, ami szemmel látható. És milyen sokszor vagyunk mi is úgy, hogy hogy azokra fókuszálunk, amik láthatók, amik kézzel foghatók. Nyilván azok vesznek körül bennünket, mi is húsvér emberek vagyunk, és amikor valaki szembesít bennünket, akkor az nem, velünk minden rendben van. Ez nem bűn. Ez nem, hát. És nem veszük észre, hogy van egy lelki sík, egy lelki valóság, ami a megkötözöttség, ami egy rabságot jelent. Mert itt Jézus elmondja azt, hogy a vaks, az, hogyha valaki cselekszi a bűnt, akkor fogja lesz a bűnnek. Tehát ha valaki bűnben él, itt az egyszerű fordítás így mondja, hogy a bűnt cselekszi, akkor az fogja valaminek, a bűnnek a fogja lesz. Ezért mondja Jézus, hogy nyíljon meg a szemetek, igazán mondom nektek, bizony mondom nektek. És végig a Szentírásban azt olvassuk, hogy igenis, ez a lelki vakság, ez mindannyiunkra jellemző. Így születünk ebbe a világba, hogy vakok vagyunk. A 2 Korintus 4:4-ben azt írja Pál apostol a gyülekezetnek, hogy e világ istene, a sátán megvakította őket, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumának a világosságát, vagy Krisztus világosságának a dicsőségét, most nem pontosan intéztem sajnos. De azt mondja, hogy van a világ istene, ő pedig a sátán. És ő azt csinálja, hogy megvakít bennünket, hogy ne lássunk. Az Efézus 2-ben azt mondja Pál apostol, hogy mindannyian úgy születünk, hogy a harag fiai vagyunk, hogy Isten haragszik ránk, mindannyian a sötétségben vagyunk, mindannyian a rabszolgaságban vagyunk. Nem vagyunk képesek arra, hogy jót tegyünk magunk erejéből. Róma 6 is erről szól, az egész római levél beszél arról, hogy mit jelent az akaratunk. Szabad, nem szabad? Szabad akarat, nem szabad akarat? Akarom tenni jót, nem tudom tenni, azt találom magamba is, és érzem, hogy valami megfog, valami megkötöz. A bűn, amely mindannyiunk életében felüti a fejét, illetve a teológia úgy fogalmazza meg, hogy mindannyian bűnben születünk, hogy bűnösök vagyunk, hogy az egész természetünk romlott. Nem csak bizonyos dolgokat cselekszünk úgy, hogy na most elrontottuk ezt, vagy nem tettük meg azt, vagy megbántottunk valakit, és önzők voltunk, vagy lehet sorolni a bűnöknek a lajstromát, hanem azt mondja, hogy az egész természetünk romlott. Ezen sokan persze filozófusok vitatkoznak, lehet erről jó értekezéseket olvasni, de most nem megyünk ebbe bele, hanem elfogadjuk, hogy a Szentírás úgy beszél, hogy bűnben születünk, bűnben fogantunk, és romlott a mi természetünk. Ez egyszer, azt hiszem, amikor az úrvacsorolt, akkor idéztem ezt, mikor itt voltunk a Ézsaiás 64:5-öt, amikor azt mondja, hogy minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Még az igazságunk is bűnnel szennyezett. Nem tudunk semmit felmutatni, hogy énekeltük is, üres kézzel jövünk ugye Isten elé. Az 1 János 3:4-ben azt olvassuk, hogy a bűn az törvényszegés. A bűn az engedetlenség. Minden bűn az törvényszegés. Megszegjük a törvényt, Istennek a tökéletes törvényét, és ezáltal engedetlenné válunk, és ez a bűn. Ez a bűnnek a lényege, törvényszegés. János 16:9-ben Jézus, mikor beszél a halál előtt, akkor azt mondja, hogy eljön majd a Szentlélek, és meggyőzi a világot bűn, ítélet és igazság tekintetében, és azt mondja, hogy a bűn az az, hogy nem hisznek én bennem. A bűnnek a gyökere az az, hogy nem hiszünk Jézusban. Jézusban, mint szabadítóban. Jézusban, mint a megváltóban, akinek el kellett jönnie, miért? A bűneink miatt. Hogy meghalljon a mi bűneink. Kért, hogy nekünk életünk legyen. Róma 14:23-ban azt írja Pál, hogy mindaz, ami nem hitből van, az bűn. Ez egy elég jó megfogalmazás, tehát ebben benne van az is, hogy a jó dolgok is, amik látszólag nem rosszak, de ha nem hitből tesszük, akkor az is lehet törvényszegés, lehet engedetlenség, és lehet ezáltal bűn. A bűn tehát, ahogyan Jézus megfogalmazza, ez a legnagyobb baj, ami megköti az embert, és ami fogságban tarthatja őt. És nagyon érdekes, hogy hogyan reagálunk rá, mint keresztjének a bűnre. A János levelében, ugye ő, aki írja az evangéliumot is, a levelében is ír, a 2. fejezetben azt írja, hogy testvéreim, azért írom nektek ezt a levelet, hogy ne vétkezzetek. Ez elég magasra teszi a mércét, de ez az igazság. Ezt mondja, azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Talán mindannyiunkban megfogalmazódott már az, hogy ez egy kicsit erőteljes, nem? Hát ez nem lehet ezt ugye megtenni, de hogy úgyse tudunk, nem lehet senki bűntelen, és akkor jönnek a magyarázkodások. De nagyon fontos látni, hogy Isten igéje azt mondja, hogy az a cél, az kell előttünk legyen, hogy ne vétkezzünk. Többször mondtam már nektek itt azt az idős nénit, aki a Margit nénit. Margit néni, mikor imádkozott is, amikor beszélgettünk vele, mindig azzal a vágyjal volt, és ez nagyon, nagyon kihaló félben van, nagyon ritka, amikor azt mondta, hogy imádságom is, hogy csak ne vétkezzek, csak meg ne bántsam az Urat, csak nehogy olyat tegyek, nehogy olyat gondoljak, nehogy olyat gondoljak, mert ez volt a legjobb, hogy már megint olyat gondoltam. Szóval ez az ő szívében ez volt, mert tudta, hogy Szent Isten, ő nem tűri a bűnt. Nem lehet megalkudni a bűnnel. Ezért ez a cél, és remélem, hogy ez van a ti szemetek előtt is, és erre emlékeztettek benneteket, emlékeztettek magunkat, hogy ne vétkezzünk. Ez kell előttünk legyen. És hogy folytatja János a levelében? Azt mondja, ha pedig valaki vétkezik, akkor van nekünk pártfogónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ő engesztelő áldozat mindannyiunk bűneért. Mert azt mondja János is, hogy a valóság pedig az, hogy vétkezni fogunk. Mert romlott a természetünk, mert bűnösök vagyunk, mert esetlenek vagyunk, mert gyengék vagyunk, mert kifogásokat keresünk, vétkezni fogunk. De van nekünk egy megoldásunk, van egy reménységünk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor egy nem hívő ugye emlékeztet bennünket, vagy rámutat egy bűnünkre, akkor ugye nekünk nem kell ezt tagadnunk. Nem kell azt mondani, hogy én ezt nem is tettem. Ja, tényleg, egy keresztény ilyet nem csinál. És akkor gyorsan ugye megpróbáljuk megmagyarázni, megpróbáljuk eltussolni mi is, hogy kisebbíteni azt az adott bűnt. Nem. Nekünk be kell volna, igen, vétkeztünk. És mi ugyanolyan bűnösök vagyunk, mint mindenki más. De nem az a szívünk vágya, hogy mi továbbra is vétkezzünk, hiszen már Isten bennünket megszabadított ebből. Ahogyan a Bence prédikált erről pár hete, hogy Jézus azt mondja a bűnös asszonynak itt a János 8-ban, hogy eredj el és többé ne vétkezzél. Menj el, többé ne vétkezz. Ez a célunk, de sajnos tudjuk, hogy ez nem lehetséges, de az, ami vágyunk. Nagyon érdekes, ezt nemrég hallottam, szerintem nem hallottam erről, vagy nem volt tudomásom. Ismertek a megfőtt béka szindrómát? Ez egy kísérlet, amit vagy létrehoz, vagy nem csinálták soha meg, de lehet, hogy igen, most nem tudom, ennyire nem olvastam utána. De a lényeg, hogy amikor felforrósítják a vizet, vagy forralják a vizet, és beledumnak egy békát, a béka azonnal kiugrik, mert ugye nem bírja a forró vizet. Azonban, hogyha a békát hideg vízbe teszik és alágyújtanak, akkor szépen elkezdik emelni a hőmérsékletet, és a béka megfő élve. Mert szépen hozzászokik. Ez a kísérlet mutatja azt, hogy a természetben az állatok hogyan tudnak alkalmazkodni a környezethez. De elég durva ugye ezt így belegondolni, hogy szépen emelik a hőmérsékletet, és a béka ezt élvezi, és végül belehal. Mert nagyon sokszor van így a bűn az életünkben is. Hogy úgy szépen, ha egyből valaki rámutat, vagy mi találkozunk ezzel, gondoljatok be, a sátán soha nem az igazi arcát mutatja, mert akkor félnénk tőle. Nem csak a gyerekek félnek az ördögtől, meg a sátán képektől, hanem az tényleg egy félelmetes. De a sátán, azt mondja az ige, a világosság angyalának adja ki magát, hogy rászedjen minket, kívánatossá teszi. Hogy belecsalogasson bennünket ugye a bűnbe. És úgy hozzászoktat bennünket, úgy szép lassan. Úgy hozzászokunk ehhez a bűnhöz, ahhoz a bűnhöz. Nem baj, hogyha nem úgy szólunk a másiknak. Kicsit ingerültek vagyunk a feleségünkkel, a férjünkkel. Már úgyis megszokta, hogy néha ilyen bunkók vagyunk. Nem baj. És akkor haragosak vagyunk, az se baj. A gyereknek mindig kiabálunk. És szép lassan hozzá lehet szokni, végén természetessé válnak olyan bűnök, amikről mi is tudtuk az elején, hogy bűn, de hozzászoktunk. A kertünkbe, vagy udvarunkon ugye füvesítenénk, és Márkot kérdeztem a füvesítésről, mert ennek nagy tudója, meg a Csiha Marcit is. Tudjátok, hogy hogyan kell, mind kell ezt csinálni, meg és jelenleg ott tartunk, hogy egy hónap előtt rengeteg gaz volt. Tehát így nem csináltunk semmit, így gyönyörű szépen elterítettük a földet, és aztán kinőtt, ekkora gaz volt, azt ekkora gaz, majd le fogom gyomírtózni, elfelejtettem, elmentünk, más dolgot intéztünk, mire visszajöttünk, már ekkora volt. Most akkor mit csináljunk? Hát mondták ugye, hogy fűnyírozzuk le, legyen kisebb, aztán gyomírtó, totális gyomírtó kiírtja. De az volt bennünk, hogy na, akkor mindig fűnyírozzam, meg menjek oda, szóval ez nem jó, kezdjük-e kihúzni. Úgyhogy hát Viki csinálta nagy részét, ez olyan 200 olhány négyzetméter, ilyen jó kis gaz, de azt határozzuk, hogy gyökerestől fogjuk kihúzni ezt a gazt. Volt ennek egyébként jó része is, ha szeretnétek a házastársakkal időt tölteni, reggel 5:30 gazolás kertben, tök jó volt egyébként, és közben beszélgettünk, hűvös is volt, húztuk a gazt, de ez egy nagyon erőteljes kép arra nézve, hogy kihúztuk, és volt, amit így húztad, és azt hittett, hogy kihúztad, de most, amikor eltelt egy pár hét, látod, hogy újra kinőtt. Oda megyek rá, és látom, hogy el van ugye tépve, mert nem tudtam kihúzni gyökerest, és mellette újra kinőtt. Oda megyek, próbálom kihúzni, megint lesz elszakad. Na jó van, akkor majd megint figyelni kell ugye ezt a gazt. De amit gyökerestül kihúztunk, az tényleg, az teljesen eltűnt. És nyilván a bűn hasonlata és metafórá jutott az eszembe, hogy ugyanígy van a bűnnel is az életünkben. Gyökerestül kell azt kihúzni, mert ha nem gyökerestől húzzuk ki, akkor újra kinő. Mi vághatjuk fűnyíróval, szépíthetjük, csinosítgathatjuk, de újra felütti a fejét. Gyökerestől kell eltávolítani a bűnt, és így kell felvenni a harcot ellene, mert ha nem, ahogyan Jézus is mondja, ha a szemet kísért, akkor ugye vájt ki. Ha kezed, akkor vágd le. Ezek azért ilyen brutális képek, mert mutatja Jézus, hogy nem lehet játszani a bűnnel. Ezt le kell számolni egyszer s mindenkorra. És ez nagyon fontos, hogy így álljon az ember a bűnhöz. Tehát a következő az, amiről Jézus beszél, hogy a tanítvány, az első, hogy tehát szabad a bűntől, a másik, hogy az igazi tanítvány ismeri az igazságot. Emlékszem rá, amikor egyetemre jártam, és sétáltam ott az utcán, és ki volt írva egy ilyen nagy papír, több helyre volt kirakva, villanyoszlopokra volt fölrakva, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Aláírás, második János Pál pápa. És néztem, hogy de jó, én ezt a Bibliából ismertem, de második János Pál pápa is idézte nyilván a Bibliát, de hogy már valaki úgy rakta föl, mint az ő idézete. Ez az igazság, amiről második János Pál pápa is ugye idézte nyilván Jézust, ez nagyon fontos, hogy a bűn ellen úgy tudunk harcolni, ha az igazságot ismerjük meg. Minden bűn mögött egy hazugság áll. Minden bűn mögött egy hazugság áll. Nézzétek meg Ádám és Éva esetében, és újra elolvassátok az 1 Mózesben, valóban azt mondta Isten? Ezt teszi fel. Egy kérdés és egy hazugság. Minden bűn mögött, ugye úgyse leszel szabad, vagy éppen szabad leszel, ha teszed a bűnt. Ugye sokat ígér a bűn, keveset ad, végül mindent elvesz, de nekünk az igazságra van szükségünk. Arra az igazságra, ami fájdalmas, ami fáj, de ezt hallanunk kell ahhoz, hogy megszabaduljunk. Nem jó az, amikor valaki szembesít bennünket. A példabeszédeket sokszor mondom nektek, és érdemes tényleg olvasni, én naponta olvasom, meg memorizálok egy-egy igeverset is belőle, hogy végig arról szól, hogy a bolond embert nem lehet meginteni. A bölcs ember az hallgat a tanácsra. A bolond még akkor se hallgat, ha megverik. És lehet is sorolni, hogy bölcsesség az, aki tanul mások hibájából, aki elfogadja az igazságot, aki megjobbítja az útját, akit lehet inteni. Az az igazság, amiről a múlt héten Gábor prédikált, amit az igében így szólt, hogy azt mondja, az az igazság, hogy a bűneitekben meghaltok. Ezt hallottuk a múlt héten. Ez az igazság, és ezt meg kell halljuk, és ezt hirdetnünk kell másoknak. És ez egy nagyon komoly dolog, hogy ha bűneitekben maradtok, akkor meghaltok. De ha Jézus megszabadít, valóban szabadok lesztek. Ez a tanítványságnak a célja, hogy megismerjük egyre jobban az igazságot. És ez olyan jó, hogy ez nem egy puszta tantétel, meg egy tanítás, hanem ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, ez Istennek a kinyilatkoztatása, önmaga ismerteti meg saját magát velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ez egy csodálatos, hogy nem nekünk kell eljutnunk az Isten ismeretig, mint a pogányok teszik, hogy valahogy oda találjanak az Istenséghez. Áldozatokat mutatnak be, hoznak azért, hogy Istent megismerjék. Nem így megyünk. Nagyon sokszor így próbálunk mi is az élő Istenhez menni, de fordítva áll a dolog. Isten megmutatja magát, Isten ismeretre vezet bennünket. És nagyon fontos az Isten ismeret mellett az önmagunk megismerése is. Fontos, hogy lássuk, hogy kik vagyunk mi, hogy önismeretünk legyen. Kint Kávé Jánosra a kétkötetes institúciójába azzal kezdi az elején, hogy Isten ismeret vagy önismeret, nem tudjuk, hogy melyikből fakad. ő is bajlódik vele, hogy most az istenismeretből falakad az önismeret, vagy az önismeretből az istenismeret, de hogy mind a kettő kapcsolatban van, az biztos, egyre jobban megismerjük önmagunkat, megismerjük Istent is, és ahogy Istent egyre jobban megismerjük, megismerjük önmagunkat is. Szóval egy kis filozófiai kérdés is, de nagyon fontos igazság van benne, hogy a kettő együtt kell. Ezt a múltkor a férfi reggelin mondta valaki ott közöttünk, hogy nagyon sokszor helyezzük a hangsúlyt az istenismeretre, de keveset az önismeretre. És tényleg így van. Nagyon sokszor eltolódik az egyensúly, szükséges mind a kettő. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy megismerjük Istent és megismerjük magunkat. De vigyázni kell arra, hogy az ismeret mögött általában egy birtoklási vágy van. Amit ismersz, amit ismerünk, azt birtokoljuk, azt irányítjuk. Ugye az okos emberek, mint hogy milyen jó hangzik ez a mondat második János Pál pápától, vagy valaki mástól. Ha valaki mástól idézzük, akkor ez a mondat már nem annyira jó. De ugye egy birtoklási vágy, mert így születtünk, így érjük, hogy valaki híres embertől idézünk, ami valaminek, az ismeretnek a birtokában vagyunk, azt már tudjuk irányítani. De Jézusban mi megismeretjük az igazságot, mert egy személy az igazság. Jézus Krisztusban egy személyben ismeretjük meg az igazságot, és egy abszolút igazságot. Ami posztmodern világunkban egy nagyon idegen gondolat, hiszen mindenkinek igaza van. Nehogy már valaki azt mondja, hogy neki nála van az abszolút igazság. Nyilván ezt szeretettel kell képviseljük, de mégis bátran vallanunk kell, hogy mi megismeretjük az igazságot, és nem egy olyan világban élünk, ahol az igazság vagy ilyen, vagy olyan, és mindenki eldönti, hogy mit hisz. Az igazi tanítványa Jézusnak megismeri az igazságot. És a harmadik dolog, ami jellemzi a tanítványt, hogy megmarad az én beszédemben, azt mondja Jézus. A több fordítás, a Csia meg a Károli azt mondja, hogy ha megmaradtok a beszédemben, a revideált új fordítás azt mondja, hogy ha megtartjátok az én igémet, és itt, amit olvastam nektek, ugye magyarázó fordítás az FO, de azt mondja, hogy ha ragaszkodtok a tanításomhoz, engedelmeskedtek a szavamnak, és annak megfelelően éltek, akkor valóban a tanítványaim vagytok. Mert az itt szereplő görög szó, a menó görög szó, nagyon sok jelentése van, ami azt jelenti, hogy megmaradni, időzni, valahol tartózkodni, azt jelenti, hogy lakik valahol, helyt áll, kitart, vár. Tehát látjuk, hogy nagyon színes a jelentése. Éppen ezért jelenti azt, hogy megmaradni, lakozni az ő beszédében. Ez nem csak egy ilyen pillanatnyi találkozás, hanem belegyökerezünk Istennek a beszédébe, és kitartunk mellette, és abban élünk. Az az igazság számunkra, ami meghatároz bennünket, Jézus tanítványait. Ez egy csodálatos dolog. Ez egy nagyon-nagyon nagy ajándék, hogy nekünk nem kell. Én minden reggel, amikor fölébredek, ezért szoktam hálát adni többek között, hogy de jó, hogy nekem nem kell most kitalálnom, hogy mi az igazság. Nem nekem kell erre rájönnöm, hanem Isten megmutatja ezt, kijelenti, megismerhetem őt. Ezért kifejezőbb számomra itt az egyszerű fordítás, hogy ragaszkodni, engedelmeskedni és annak megfelelően élni. Ezt jelenti a megtartani az igét. Mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ha ismeretünk van arról, akkor... és memorizáltuk azt, hogy a gyerekeknek beverjük a fejébe ugye az aranymondásokat, akkor az jó. Egyébként nagyon jó és nagyon fontos ebben a korban, és nagyon jó ez a sarudi tábor is, amiben mennek. De önmagában az ismeret nem tart meg bennünket, hanem hogyha ennek engedelmeskedünk. Nagyon sok keresztény van, akik bibliaiskolát végeznek, nagyon sokan teológiát végeznek, ilyen-olyan oktatást, nagyon sok könyvet olvasnak, több nyelven, és mégsem engedelmeskednek az igének, nem annak megfelelően élnek. Ezért hadd bátorítsalak titeket, hadd bátorítsam mindannyiunkat arra, hogy a tanítványságról, amiről beszélünk, ez nem egy olyan dolog, ami a hívőknek a privilégiuma, az igazán hívőknek, tudjátok. Hanem Jézus azt mondja, hogy ez a tanítványok. Ma hallgattam, hogy jöttünk idefele, van egy másik, amit hallgatunk, és abban az abcselben volt, hogy a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Tehát először tanítványoknak hívták őket. A keresztény az azt jelentette, hogy tanítvány. Jézusnak a tanítványa. És ez a szoros tanítványság, ami ma már mondom, kifakulóban van, ugye, de azért is értjük, hogy miről van szó. És ez a tanítványsághoz hozzátartozik, hogy a tanítvány az tanul. Az tanulni akar. az minél többet meg akar ismerni ebből az igazságból, amit az igében, a Bibliában, az Ó és Új Szövetségben számunkra Isten kijelentett. És nagyon szomorú tény, kedves gyülekezet, amikor akár beszélgetünk itt a gyülekezetben, vagy más hívőkkel, és azt látjuk, hogy nem ismerik a hívők a Bibliát. Nem olvassa nagyon sok hívő a Bibliát. Emlékszem, amikor kint voltunk az Egyesült Államokban, volt az iratterjesztési asztal nagyon sok jó könyvvel, és alulra volt kiírva egy olyan írás, hogy ezek a könyvek itt nagyon hasznosak lelkileg, nagyon sokat lehet tanulni, de nem helyettesítik a Biblia rendszeres olvasását. Ez nagyon tetszett azóta is így bennem van, hogy vágyakozom arra, hogy ezt a könyvet elolvassam, azt a könyvet elolvassam, még ha ezt is elolvasnám, és még azt is elolvasnám, de idő nincsen rá. És olvassunk sok könyvet, még többet is. De hogy nem helyettesíti a Szentírás olvasását, az biztos. Isten az ő igéjében jelenti ki önmagát, az ő igazságait, és egészen más, amikor leülsz, és olvasod az igét, és tanulmányozod az igét, hogy megismerjük. Nagyon sok ember, ezt kint ez a lelkipásztor mondta, hogy nagyon sok ember lesz, aki majd a mennyországban kapkodja a fejét, hogy az mi? És az mi? És az mi? Mert nem olvasta a Bibliában. Úgyis meglepetés lesz neki. Sok meglepetés lesz persze a mennyországban, de értitek, ami ki vannak jelentve és a miénk, még azt se tudják, mert nem olvasták. Ezért én nagyon szeretem az áhítatos könyveket. Minden reggel olvasom a mai igét is, meg a Spurgeont is, de nem a Biblia helyett. Hogyha azt kapjuk magunkat, hogy gyorsan elolvassuk a mai igét, de a Bibliára már nincsen időnk, vagy elolvasunk egy Spurgeon, Isten ígéreteink tárházát, de a Biblia olvasással nincs időnk, akkor baj van. Akkor baj van, tényleg. Egyszerűen azt mondja Jézus, amikor megkísérti őt a sátán, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Kenyeret minden nap eszünk, vagy hát táplálékot, ugye? Fordítunk időt a reggelire, az ebédre, a vacsorára, a nasira, lefekvés előtt, után. Ugye, eszünk, mert tudjuk, hogy szükség van energiára. És milyen sokszor lelki értelemben alul tápláltak a keresztjének. Alul tápláltak, és azért, mert minden másra elmegy az időnk, csak az ige tanulmányozásra, az ige olvasásra nem. Most erről sokat lehetne beszélni, és szeretnénk is ebben bátorítani titeket, hogy ne engedjük át azt, hogy csak a lelkészeknek, a teológusoknak, a bibliaiskolai tanulóknak van szüksége erre, hanem a tanítvány ismérve az, hogy engedelmeskedik az igének. De csak annak tudunk engedelmeskedni, amit ismerünk. Ezért életen áttartó tanulásra hív bennünket Jézus, és bátorítalak titeket én is. Azért van bibliaolvasó kalauz is. Nagyon megdöbbentő tény. Napi 12 perc olvasással egy év alatt el tudod olvasni a teljes Szentírást. Ugye, mert sokszor nem ugrunk neki ennek, hogy az egész Bibliát elolvasni milyen hosszú. Napi 12 perc. Mindenki tegye a szívére a kezét, és nézze meg a képernyő időt ugye a telefonon. Mennyi időt tölt a Facebookkal, mennyi időt tölt az e-mailekkel, a hírek olvasásával, a tévénézéssel. Hát nem 12 percet, hanem akár órákat is el tudunk ott tölteni. Vagy saját magunkkal, sportolással. Ugye, de abból van eredmény. Hát vagy rossz, vagy jó, de az Isten igének a tanulmányozásának az eredménye is az, hogy egyre inkább megismerjük Istent, megismerjük magunkat, és tanítványaivá, igazi tanítványaivá válunk Jézus Krisztusnak. Ez egy csodálatos dolog. Ez egy kiváltság, így lássátok, nem egy kötelesség, mert ha kötelességnek látjuk a Szentírás olvasását, csak kötelességnek, akkor valami baj van. Isten hív bennünket arra, memorizáljunk, felnőttek is. Én memorizálok minden nap egy igeverset, meg többet. Az agyam egyre kevésbé fog fogni. De ha memorizálom, akkor egyre jobb lesz, mert trenírozom az agyamat erre. Szükséges, mert ha nem ezek töltik be a gondolataimat, akkor jön más. Amit a hírekben olvastam, amit a szomszéd mond, amit az én saját gondolatom, amit a sátán sugal bele, egy harc van az agyunkban. És ezért szükségünk van arra, hogy engedelmeskedjünk Isten igéjének. Kinek a hatása alatt élünk tehát, és hadd hirdessem azt, hogy ha a fiú megszabadít, akkor valóban szabadok leszünk, ezt mondja Jézus. És ez a fiú, ez az Isten fia. A keresztjének ugye az autójukra kiszokták rakni a halacskát, ami ugye az ichtüsz, görögül az a halat jelenti, és ez egy ugye az kezdő betűiből jön az, hogy Jézus, Krisztus, Teju, Hűjosz, Szótér, ami azt mondja, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ez egy hitvallás volt a korai keresztjének életében, hogy tudják arról, hogy ki az, aki keresztjén. De ez egy nagyon fontos, hogy Jézus Krisztus, ő az Isten fia, a megváltó. Csak ő tud bennünket megszabadítani a mi bűneinkből. Ha hívők vagyunk, ha még nem vagyunk hívők, akkor is csak ő a megoldás. Ő hív bennünket arra, hogy valljuk meg a bűneinket, mert ő azt akarja, hogy szabadok legyünk, hogy valóban szabadok legyünk mindattól, ami megkötözhet bennünket. És hív bennünket arra, hogy megismerjük az igazságot, és ezáltal leszünk szabadok. És amikor engedelmeskedünk ennek az igazságnak, akkor Jézus igazi tanítványaiként élhetjük az életünket. Itt a gyülekezetben, és tudjuk egymást bátorítani, erősíteni, ez a mi vágyunk, ez a mi célunk vezetőségnek, és ezen gondolkodunk, hogyan lehetne besegíteni a gyülekezetet, az egyéneket, a közösségeket, hogy tanítványjá váljunk egyre inkább, hogy ebben a tanítványozásban tudjuk egymást segíteni. Ez egy nagy kihívás, de hisszük, és ezen gondolkodunk, és ezért imádkozunk, hogyha ezt nem tudjuk szorgalmazni a gyülekezetbe, ha ezt nem éljük meg, akkor eltévesztettük a célt. Akkor valami más csinálunk. Jézus nem programokra hív bennünket. Nem arra, hogy vasárnap 10 és 12 között itt jól legyünk, énekeljünk, prédikáljunk, és beszélgessünk, hanem arra, hogy tanítványokká váljunk, akik másokat is tanítványokká tesznek, akik aztán megint másokat is tanítványokká tesznek, hiszen a nagy parancsolat mellett ott van a nagy küldetés is. Menjetek el az egész világba, és tegyetek tanítványokká minden népet. És ez nem a magunk erejéből jön, ez az óriási dolog és a felszabadító, hanem Krisztus az ő lelke által cselekszi. Aki elhívott bennünket, hogy az ő tanítványai legyünk, ő aztra hív minket, hogy maradjunk meg az igében, ismerjük meg az igazságot, és maradjunk szabadok a bűntől. Ezért imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az Isten fia, te vagy a megváltó, te vagy a megígért messiás, aki azért jöttél el, hogy bennünket megszabadítsa a bűnöknek a kötelékeiből. Szeretnénk őszinték lenni előtted, és bevallani azt, hogy azt se tudjuk, hogy mi kötöz meg bennünket, mert annyira vakok vagyunk. És annyira meg tudjuk magyarázni azt, hogy ami bűn az életünkben, az nem bűn, csak egy rossz szokás, vagy egy örökölt tulajdonság a szüleinktől, vagy egy tanult tulajdonság a kollégáinktól, és mindent kihozunk azért, hogy jobbnak tüntessük fel magunkat. Köszönjük, hogy te nem azért jöttél, hogy az igazakat hívjad, hanem a bűnösöket. És itt állunk előtted, Úr Jézus Krisztus, és beismerjük azt, hogy szükségünk van rád. És kérjük, hogy nyisd meg a szemünket, csak te tudod. Akár hívők vagyunk, vagy még nem vagyunk hívők, de rád van szükségünk, hogy megvilágosítsd a te igazságod által, hogy mi az, ami elválaszt bennünket tőled. Köszönjük, hogy te valódi szabadságot ígérsz, és adsz mindannyiunknak. Köszönjük, hogy ez az igazi tanítványság, és köszönjük, hogy ez nem csak egy álom, hanem ez a megtapasztalható valóság mindazok számára, akiket elhívtál, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy itt lehetünk együtt, mint gyülekezet, az elhívottak, a kihívottak közössége, és mi a te kegyelmedet magasztaljuk. Nem érdemlünk semmit, semmit nem érdemlünk, Istenünk, csak a büntetést és a halált. És köszönjük, hogy te mégis életet adtál nekünk, és bűneinknek a bocsánatát. És köszönjük, hogy reménységet adsz nekünk. Hadd hirdessük ezt egymásnak is. Hadd tudjunk ebben megújulni, hadd tudjunk erősödni. Így kérünk a csendes hétért, amikor együtt lehetünk egy hetet. Így kérünk minden Isten tiszteletért, minden találkozásért, hogy ilyen tanítványi közösséggé váljunk egyre inkább, mint szabad evangéliumi gyülekezet. Köszönjük neked, Jézus, hogy te vagy a mester, és mi lehetünk a te tanítványaid. És köszönjük, hogy egymást is így tanítványozhatjuk. Szeretünk téged, mennyi édesatyánk, és köszönjük, hogy te előbb szerettél bennünket, és hogy megnyugodjunk a te kegyelmedben, megpihenjünk a te szeretetedben, és ebben megerősödhessünk ezen a mai napon, amikor vasárnap a te napod van. Hálásak vagyunk neked, atyánk, Jézus nevében, a Szentlélek által. Amen. Ez már egy áldás volt, amit énekeltünk, de fogadjuk Isten bátorítását áldásként is. Krisztus azért szabadított fel bennünket, hogy ebben a szabadságban éljünk. Ne engedjétek hát magatokat újra rabszolgává tenni. Testvéreim, Isten benneteket szabadságra hívott el, csak hogy ezt a szabadságot ne a régi emberi természet kívánságainak kielégítésére használjátok, hanem inkább szeretettel szolgáljátok egymásnak. Amen.